Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője. Nem fárad el, és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Szárnyra kelnek, mint a sasok. Futnak és nem lankadnak el. Járnak és nem fáradnak el. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünk kezdetén a 25. Zsoltárunk első versét énekeljük fennállva. Kerestük ki tehát énekes könyvünkből a 25. Zsoltárunkat, annak a legelső versét énekeljük fennállva. Így kezdődik a 25. Zsoltárunk, szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram. El helyünket, testvérek. És a megkezdett Zsoltáronnak, a 25. Zsoltáronnak a második versét énekeljük immáron leülve, tehát a 25. Zsoltár második versét énekeljük. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejegyem. Létünknek és a mi Isten tiszteletünknek megáldása, megszentelése jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette ezt a világot, hogy egyszülött fiát adta érette, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Drága testvérek, folytatjuk a sorozatunkat, a Zsidókhoz írt levél 12-es fejezetében járunk. A harmadik verstől fogom a 13-as versig olvasni a mai vasárnapon az igét, tehát az igehely Zsidókhoz írt levél 12-es fejezet, a 3-tól a 13. versig hallgassuk. Gondoljatok arra, ki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelketekben megfáradván el ne csüggedjetek. mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem nevel az Atya? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután, testi atyáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert azok kevés ideig a maguk elgondolása szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Ezért tehát a lankadt kezeket és a megroskadt térdeket erősítsétek meg, és egyenes ösvényen járjatok, hogy a sánta meg ne botoljon, hanem inkább meggyógyuljon. Áldja meg az Úr az ő igéjét, az ő igének olvasását, hallgatását, helyes megértését, szívünkbe való befogadását, megőrzését, megtartását és a továbbadását is. Helyünkön maradva hajtsuk meg a fejünket, gyertek, imádkozzunk! Szeretnénk, Urunk, mi is a zsoltárossal együtt eléd jönni, a szívünket hozzád emelni. Vágyjuk, Urunk, megvallani, nem csak előtted, az egész világ előtt, hogy a mi szívünk benned bízik. Tőled vár szabadulást, tőled várjuk életünk reménységeit, tőled várjuk az örök életet, benned van hitünk, és benned van szívünk öröme. És Urunk, szeretnénk kérni a zsoltárossal együtt, hogy taníts bennünket a te utaidra, vezess bennünket azon az ösvényen egyen-egyenként, amelyet nekünk szántál egyenként. Urunk, különös ösvényeken tudod vezetni a gyermekeidet. Különös ösvények ezek, hiszen mindegyikünknek egyénre szabottan van kimérve a szenvedés, a fenyítés, a próbák súlya, nagysága és hossza. Egyénre szabva van kimérve az öröm és minden. De a te végtelen atyai bölcsességed adta ezt így, és adja életünkre mindig azokat a terheket, amelyekre szükségünk van, hogy el ne sodródjunk. Te adod, Urunk, a te végtelen szeretetedből, atyai féltésedet és féltésedből való fenyítést is, ha arra van szükség, hogy megóvd a mi életünket a kárhozattól, megóvd a tőled való teljes elszakadástól. Szeretnénk megköszönni, Urunk, a mélységeket, a nekünk adott szenvedéseket. Szeretnénk megköszönni neked a fájdalmakat, a veszőütéseket, hiszen mindezek a javunkra történtek, hogy szentségedben részesüljünk. Urunk, adj nekünk a mai üzenetben tanítást és világosságot, hogy helyes megvilágításba kerüljenek életünk szenvedései. Adj nekünk látást erről, hogy hadd lássuk helyesen a velünk való bánásmódodat. Hadd tudjuk azt nagyon-nagyon megbecsülni, amikor életünkkel törődsz, féltő szeretetből keresztül viszel mélységen, vagy terhet adsz, hogy bennünket megments, formálj, megtisztíts, és bevigyel majd a mennyországba. Urunk, hadd bízzuk rád a gyülekezet szenvedőit, betegjeit, azokat, Urunk, akiket most járatsz mélységben. Könyörülj ő rajtuk. Könyörülj a próbák alatt sóhajtozó gyermekeiden. Vidd véghez mindannyiunkban munkádat. Hadd dicsőjön meg a te neved a mi életünkben. És Urunk, könyörülj a gyászoló szívűeken, könyörülj azokon, akiket a gyász terhe most ért. Légy velük, vigasztald meg őket, ígéddel, lelkeddel, szereteteddel, öleld át mindannyiunkat. Köszönjük, hogy meghallgattál. Amen. Kedves testvérek, még egy helyről olvasok igét az iménti ige szakaszhoz, a sorozatunkhoz, és ez a másik igehely pedig Jeremiás könyvében található. Jeremiás könyvének a 31-es fejezetéből 3 verset fogok olvasni, a 18-astól a 20-asig. tehát az igehely Jeremiás 31, 18-astól a 20-asig hallgassuk. Jól hallom Efraim kesergését, megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram az én Istenem. Mikor elfordultam tőled, megbántam azt, belátva bűnömet a mellemet vertem, szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát nem drága fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem-e? Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Eddig az írott ige. Kedves testvérek, hogyha hajósokat megkérdezzük, hogy mik a legveszélyesebb dolgok a hajózásban, akkor azt fogják mondani, hogy amikor hajózik az ember, akkor nyilván a sziklák, a zátonyok. De ezek közül is nem az az igazán veszélyes, ami kilátszik a vízből, tehát látható, mert az ember azt mondja, a hajós ezt kikerüli, mert látható egyértelmű, hogy ott veszély van. Az igazi veszélyt a láthatatlan, a víz alatti sziklák, víz alatti zátonyok jelentik. A lelki életben ugyanígy van. Vannak olyan támadások, vannak olyan bennünket kísértő bűnök, gonoszságok, amelyek nagyon egyértelműek. És az ember, ha józan, kikerüli őket. Nem ezek a legveszélyesebbek, hanem azok a támadások, azok a kísértések, azok a dolgok, amelyek láthatatlanok, rejtettek és észrevétlenül támadják meg Isten gyermekeit. A mai címünk így hangzik, a belső ellenség. Tehát a mai címünk ez lesz, a belső ellenség. Ott hagytuk abba a zsidók 12-es magyarázatát, beszélt a fejezet elején az apostol arról, hogy a hitnek a versenypályája egy küzdőtér. És ezen a hitnek a harca leginkább a futáshoz hasonlít. Ez egy olyan sport, amelyben az egész lényünk, minden izmunk részt vesz, és a hit verseny pályáján való futásunknak vannak akadályai, és beszéltünk arról, hogy vannak külső dolgok, terhek és a bennünket kívülről megkörnyékező bűn, ezekről volt szó, és most haladunk majd tovább. Beszél arról az apostol, hogy vannak belső dolgok, amelyek akadályok ezen a küzdőtéren. A hitnek a pályáján belső ellenség is van. A belső ellenség azért kapta ezt a jelzőt, hogy belső, mert belőlünk fakad. A mi szívünkből, és itt kell beszélni a bennünk lakozó bűnről, nem csak olyan bűnök támadnak meg bennünket, amelyeket esetleg nem ismertünk, és kívülről közelítenek, kívülről csábítanak, hanem bennünk is van bűn. A tagjainkban, tel is tele vagyunk bűnnel, a szívünkben, a tagjainkban. A belső ellenség, ott van a tagjainkban lakozó bűn. Aztán a belső ellenség tud lenni a szívünknek a megfáradása, erről is lesz szó, a szívünknek a csüggedése, erről is lesz szó, az erőtlenedés, ugye a megroskadt térdeket, lankadt kezeteket erősítsétek meg. Tehát megvannak ezek a belső dolgok, amelyek ellenségként akadályt képeznek a hitnek a futásában. De olyan jó, amiről beszél az apostol, hogy nem csak akadályok annak, hanem van egy csodálatos támogatónk. A mennyei atya, aki támogatja a hit versenypályáján futó gyermekeit. Ő az, aki bennünket bátorít. És ő az, és már erről is lesz szó, aki az a támogatásában még fenyít is, végtelen irgalommal és végtelen bölcsességgel, és be kell lássa a hívő ember, Istennek a gyermeke, hogy szükségünk van a mennyei atyától jövő nevelésre és fenyítésre. Nagyon fontos, és remélem, hogy a szívünket el fogja érni ez az üzenet is, hogy új megvilágításba helyeződjenek a bennünket ért bántások, sérelmek, mélységek, szenvedések. Mert a mennyei atya ezt a legnagyobb bölcsességgel méri ki mindannyiunk számára, és szükségünk van rá. Azt mondja az apostol, hogy azért nevel és fenyít bennünket a mennyei atyánk, hogy szentségében részesüljünk. Mi csak annyit látunk most, hogy semmilyen fenyítés nem látszik most jelen pillanatban örvendetesnek. De azt mondja az apostol, hogy de később az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Áldást tud jelenteni a nyomorúság, amin Isten keresztül visz, és ő azért is adja, hogy áldássá legyen. Azért visz át a mélységen, hogy a te szívedet megtisztítsa, átformálja, és a te életedet megtöltse az ő mennyei javaival, áldásával. Mindezek nagyon fontos dolgok, és énekeltük a 25. Zsoltárban, hogy utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts engem. Isten, amikor nevel, tanít az ő útjaira, az ő ösvényeire. Legyünk ebben jó diákok. Nézzük a tanítást, ennek a mai ige szakaszunknak a tanítását. Az első pontunk, hogy a belső ellenség a legveszélyesebb. Ez mindig így van. És bármilyen kontextusban helyezed, mindig így van. Egy nemzetnél is a belső ellenség a legveszélyesebb. Hogyha valaki az belülről bomlasztja, az a legveszélyesebb. Van egy közösség, akár egy kis egyesület, egy gyülekezet, egy osztály az iskolában, mindig az a legveszélyesebb, hogyha van belülről valaki, aki ármánykodik, aki bomlasztja, aki egymás ellen fordítja a közösségen belülieket. Mindig ez a legártalmasabb ellenség. És bizony mentek tönkre már közösségek, mentek tönkre népek, mentek tönkre gyülekezetek is, csak azért, mert nem vették észre, hogy van egy belső ellenség, aki ármánykodik, aki árt, aki egymás ellen fordítja az embereket, aki belemar a másikba, aki rombol, aki pusztít. Mindig a belső ellenség a legveszélyesebb. Nem a külső, a belső. A lelki életben ez ugyanígy van, testvérek, és nem szoktuk ezt észrevenni, és nem látjuk a kellő súlyát ennek. Nem az az igazán veszélyes bűn, ami kívülről közelít, hanem az szívünkben lakozó bűn. Amikor nem látja Istennek a gyermeke, hogy a szívében mennyi kevésség van, nem látja meg esetleg Isten gyermeke, hogy a szívében hiúság van és dicsőségvágy van, vagy éppen valamilyen más bűn, az okozza a legnagyobb veszélyt arra az életre. Belülről fog pusztítani, belülről tönkretenni. Belülről züllet és veszélyt el. Úgyhogy nagyon-nagyon figyeljetek oda mindig a belső ellenségre. A szíveteket vigyétek oda az Úrnak. A Zsoltárban énekeltük, szívemet hozzád emelem, Uram. Hát emeld oda minden nap a csendességedben. És beszélj az Úrnak, Uram, hogy te vizsgáld meg a szívemet. Tisztítsd meg, pucold ki azt minden gonosztól, hogy ne átson a bennem lakó bűn nekem. És itt beszél az apostol a megfáradásról, a csüggedésről. Ezek megint olyan dolgok, amire nem szoktunk annyira odafigyelni, pedig nagyon sok drága tanítást ad Isten igéje ezekről is. Vigyázz a bennünk lakó belső ellenséggel. Figyelj oda, és kerüld el. Aztán beszéljünk akkor ezekről egyenként. A megfáradás. Megfáradás. Isten minden gyermeke keresztül megy ezen. Istennek minden gyermeke keresztül szokott menni a megfáradáson, nem is egyszer, hanem nagyon gyakran többször. Halad a hitnek a futásában, és esetleg ugyanolyan támadások érik, ugyanazokkal a dolgokkal kell szembenézni, és ez megy 5-ször, 10-szer, 50-szer, aztán 51-szer az ember belefárad, hogy na megint. Megint ugyanaz a támadás, megint ugyanaz a teher, megint ugyanaz a probléma, megint ugyanaz a kísértés, elegem van. És belefárad az embernek a lelke. Testvérek, mi ilyenek vagyunk, ilyen az emberi lélek. Meg tud fáradni. Nézzétek egyébként a sportolókat. Nincsen olyan sportoló, aki ilyen atommeghajtás, hogy soha nem fárad el. Elfáradnak ők is. Lehet, hogy nagyon hosszú ideig bírják, de elfáradnak. A köszöntő igaz Ézsaiás 40-esnek a végén volt, és nagyon ideillik, ezért olvastam előttetek, és most még egyszer felolvastam. Ez beszél arról, hogy mi van ilyenkor Isten népe szívében. Amikor megfárad az ember, akkor úgy gondolja, hogy Isten rajtam nem segít, mindenki máson segít, de rajtam nem. Nem kerül az én ügyem ő eléje. Ó, hát, milyen nehéz is a hívő élet. És mivel bíztat Isten? Hallgassátok meg még egyszer, tehát Ézsaiás 40-es fejezetének a végén van ez. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így, Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökkévaló Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak el, járnak és nem fáradnak el. Gyönyörű, megható igerész ez, és beszél arról, hogy mi a megfáradás ellenszere. Istenre kell nézni. Ő hozzá kell menni. Ha megfáradtál, ha belefáradtál a futásba, belefáradtál a fölkelésbe, belefáradtál a teendőidbe, menj oda az Úrhoz. Tárd eléje imádságban, hogy belefáradtam, Uram. Mondd el neki, mert akik az Úrban bíznak, erejük megújul. Nála tud megújulni mindig a hívő ember, egyedül csak ő nála. Aztán a következő verső ellenség a csüggedés. Aki olvasta közületek Bunyannak a Zarándok útja című könyvét, ajánlom egyébként mindenkinek, fantasztikus könyv. A Zarándok útja című könyvében leírja, hogy az egész egy ilyen szimbolikus regény, amelyben a hívő életről beszél Bunyan, hogy a csüggedésnek mocsara van. Ez egy mocsár. Ugye a mocsárba az ember belekerül, nem nagyon tud tovább menni, ott nem futni nem lehet, ott vonszolni alig tudjuk magunkat, és azt mondja Bunyan, hogy a hívő ember a Zarándok útján bele tud kerülni a csüggedés mocsarába. Ez lefele húzza, megállítja, megtorpantja az embert a csüggedés. A Sátán nagyon sokat munkálkodik azon, hogy Isten gyermekei elcsüggedjenek. Hasonlatos a megfáradáshoz, de mégis külön szó van rá a magyar nyelvben is. Mégis külön beszél róla az ige. Van a megfáradás, és van a csüggedés. Amikor csüggedünk, akkor nagyon különleges ez, hogy sok időt eltöltünk ott. Tehát gyakorlatilag a hit verseny pályáján való futásunkat, mint hogyha megszakítaná a Sátán a csüggedéssel. Bunyan azt mondja, hogy vannak hívők, akik nagyon sok időt töltenek a csüggedés mocsarába, van olyan, aki aztán hamar ebből kimászik és tovább halad az útján. Mond testvér, te el szoktál csüggedni. Csüggedős ember vagy-e? És gondolj vissza, hogyha életedben elcsüggettél, akkor mennyi időt töltöttél a csüggedés mocsarába? Milyennek az ellenszere? A harmadik verse a zsidók 12-nek, gondoljatok arra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, hogy lelkeitekben megfáradva el ne csüggedjetek. Jézusra kell nézni. Jézusra kell gondolni. Jézus életéről, szabadításáról kell gondolkoznod. Őhozzá kell menned. Ott van a csüggedés mocsarából való megoldás, és abból való kijutás. Gyönyörű énekeink vannak, testvérek, és mindig örömmel hallom, amikor beszélgetve egy-egy gyülekezeti taggal beszél arról, hogy amikor bajban van, néha előveszi az énekes könyvet, és abból is mennyi erőt lehet meríteni. Nézzétek meg a 426-os énekünknek a harmadik versét. Lelkem, teljes üdvarészed, hagyd a bút s a gondot el. Légy vidám, ha megmegérzed, tenni kell még, stűrni kell. Gondold el, ki lelke élte, milyen atya mosolya. Megváltód, meghalt te érted, mit bánkodnál, menj fia. Olyan gyönyörűen rávilágít az igére ez az ének vers is, ami látásunkat, hogy gondold el, hogy kinek a lelke élte. Milyen atyának a mosolya van a te életed fölött. Gondoljatok arra, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek. Aztán ott van a bűn. Érdekes dolgot mond itt a zsidókhoz írt levél, mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Picit meg is állunk. Bűn ellen való harc. Ne csak a külső bűnökre gondoljatok. Belső, ez a keményebb ellenség. A mi szívünkben levő lustaság, a mi szívünkben lakó önzés, a mi szívünkben levő tisztátalanság, a mi szívünkben levő kevésség, a mi szívünkben lakozó hiúság, dicsőségvágy, gőg, ezek a legdurvább ellenségeink. Ezek akarnak legyőzni belülről. A tagjainkban van a bűn, tanítja Pál apostol. Nem csak kívülről jön, belülről is. Bűn ellen való harc. Róma 8-ban azt olvasjuk, hogy lélek szerint járjatok, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Lélek szerint kell járni, ez a megoldás. aki a lélek által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok, mondja Pál szintén a Róma 8-ban. És tegyük fel a kérdést, hogy mit jelent vérig ellenállni a bűnnek? Vérig ellenállni a bűnnek. Zimány Józsi bácsi annak idején úgy magyarázta ezt, hogy van ugye a hermelin, mind ismeritek a gyönyörű kis állatkát a hófehér bundájával. Szibériában tudjátok, hogy hogy vadásszák a hermelint. A bundája kell nekik, ugye a vadászoknak is. Hát lelőni nem akarják, mert akkor oda a bundája, de ez a hermelin ez nagyon vigyáz arra, hogy ő fehér maradjon. Be ne piszkolja a bundáját. Neki szorítják a hajtók a mocsárnak. És a kicsike állat nagyon jól tud úszni, a piszkos vízben el tudna úszni, életben maradna, de inkább meghal, és engedély megfogják, megöljék, mint hogy a fehér bundája koszos legyen. Ez jelenti vérig ellenállni a bűnnek. Hogy inkább a halál, mint hogy vétkezzem az Úr ellen. Azt mondja az apostol, a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig. Vajon, hogy van velünk? Mit választanál? Hányszor koszoltad be a fehér bundácskádat, Jézustól kapott fehér ruhát lelkileg, mert inkább úsztál a koszos vízben, a mocsárban, mint hogy a másik utat választanád. Aztán belső ellenség még a megerőtlenedés. Azt olvassuk itt az igében, hogy ezért tehát a roskat, térdeket, a lankat, kezeket erősítsétek meg. Meg kell erősödnünk. Nagyon fontos dolga ez az embernek, hogy a hit útján állandóan a forrásnál legyen. Jézus Krisztussal kapcsolatban legyen. Hogyha nem erősödik egy sportoló, egy küzdő, akkor el fog menni az ereje. Mire gondolok itt, hiszen mit jelent akkor megerősödni lélekben? Ugye a testnek az ereje a megfelelő táplálékban van. Hogyha valamelyikünk nem enne 3-4 nap után, eléggé le lennénk gyengülve, utána neki fognának bennünket, hogy na akkor nosza, valami komoly fizikai munkát végezzél, alig lenne erőnk. A kapán is se bírnánk, ha nem ennénk. Lelkileg ugyanez a helyzet. Az ember lelkének a tápláléka az Isten igéje. Jézus megmondja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Az emberi léleknek a tápláléka a Biblia igéje. És gondoljatok abba bele, hogy mennyire jól szoktuk táplálni a testünket, mennyire jól tartjuk magunkat. Nem szokott senki elfelejteni lemenni kenyérért hétvégére, amikor nincsenek boltok. Nem szokott senki elfelejteni reggelizni meg, ebédelni. Talán nincsen olyan, aki napokig nem eszik, hogy hú, elfelejtettem menni. Ilyen nincsen. De olyan van sajnos, hogy a keresztény ember nem olvas igét. Mert nem figyel oda a lelkére. És a lelke éhezik és koplal. Megfelelő táplálék. És itt hadd hangsúlyozom azt is, hogy nem elég testvérek, hogyha naponta egy állítatos könyvből így gyorsan kutyafuttában elolvasunk. Van olyan, aki csak egy kis állítatos könyvet, tehát van egy picurka ige, pár gondolat róla elolvasod, nem elég. Ez annyi, mint hogyha a testednek naponta egy falatot adnál. Az a keresztény ember, aki évekig így tartja a lelkét, napi egy kis falatka, most gondold el, hogyha a testednek adnál napi egy falatot éveken keresztül. Biztos, hogy éhen haltál volna. Megfelelő táplálék. Figyeljetek oda a csendességetekre. Ne legyen összecsapva. Olvastatok igét. Ezért adnak ki annyi egyház és sokféle kiadványban ilyen bibliaolvasó vetérfonalak. Majd most ezt úgyis év vége, ilyenkor szoktuk hirdetni, amikor megérkezik, mi is rendelünk egy rakattal. Lehet vásárolni a saját egyházunkét is. Lehet a lózungot, ami ugye a legelterjedtebb a protestáns világban, a Hernhuti gyülekezet csinálja. Magyarországon az evangélikusok nyomtatják ide egyébként, ugye a Hernhuti testvérgyülekezet kiadványa. Annyi vezérfonal van. Van az interneten olyan applikáció, hogy megkeresed, és egy naponként felhoz neked bizonyos fejezeteket, azt kell elolvasni. bárhogy ezek segítségek, hogy tápláld a lelkedet. Megfelelő igével, megfelelő mennyiségű táplálékkal. Ne koplaljon a lelked. Ne legyen az, hogy ó, hát tegnap olvastam egy igét. Egy mondatot. És a testednek azon, hogy hát tegnap ettem már egy falatot, akkor ma már nem kell. Meg ma jövő héten ettem egy falatot. Éhen pusztulunk. A lelkedet tápláld. A belső ellenség a megerőtlenedés, és rengeteg keresztény ember azért erőtlen, mert nem figyel oda a lelkének a táplálására. Vedd magadhoz Isten igéjét, amellyel ő téged táplál. A keresztény életben, amikor vannak a támadások, van külső ellenség, belső ellenség, akkor itt mindent meg kell tenni. Van az angol nyelvben egy nagyon különös kifejezés, hogy megtettük a 9 yardot. És ez a kifejezés, ez olyasmi ilyen szófordulat, amely azt jelenti az angol nyelvben, hogy mindent megtettünk, ami rajtunk múlott. És az eredete egy nagyon érdekes dolog. A II. Világháborúban az amerikai vadászgépeknek a géppuska hevedere, amiben be volt tárazva az a mennyiségű lőszer, amit el tudott vinni a vadászgép, az 9 yard volt, ez majdnem 8 méter, ez nem egészen, tehát kerekítve 8 méter, azt jelenti 8 méter 10 centi, valahogy így. Oda volt betárazva a 12,7 mm-es sok gépuska lőszer. És amikor jöttek vissza a bevetésről az amerikaiak, és akkor mondták, hogy hát megtettük a 9 yardot, mindet el kellett lőni, az összes lőszert el kellett lőni az ellenségre, ez annak a kifejezése volt, hogy mindent felhasználtunk, mindent bevetettünk. És megmaradt a nyelvben ez, hogy megtettük a 9 yardot. Testvér, amikor a hívő életről van szó, akkor megkérdezi tőled Isten igéje, hogy a hitverseny pályáján te mindent megtettél? Te megtetted a 9 yardodat? Mindent bevetettél, hogy állva maradj, megmaradj, tisztán őrizd meg magadat? Vagy úgy félgőzzel futkározol és kocogsz, aztán azért vannak bukások. Itt mindent be kell vetni. Ez a hitnek a versenypályája. Itt jön a belső ellenség, a külső ellenség. Itt meg kell állni. Mindent leküzdve megállni, hogy célba érjük. És innentől jön egy nagyon drága, vigasztaló rész, amely nagyon fontos, hogy helyes megvilágításba helyezze a mi életünket ért szenvedéseket. Tudnélik, a harcban az Úr támogat bennünket. A hitnek a harcában van egy csodálatos mecénásod, egy csodálatos támogatód, maga az Úr, aki Jézus Krisztusban ezt az utat megfutotta, megharcolta, mindent megküzdött, győzött, érted, hogy te ezen az úton az ő erejével, az ő győzelmével végig tudjál menni. Nézzétek meg, hogy mit mond a támogató Úrról, aki bennünket bátorít és fenyít, így támogat és nevel. Ez a három szó, amire most figyelünk, bátorít, fenyít, nevel. Még egyszer olvasom az igerészből, a 4-től a 11-es versig hallgassuk most. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól. Fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfed téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem nevel az atya? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi atyáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell-e sokkal inkább engedelmeskedünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert azok kevés ideig a maguk elgondolása szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek. Később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Sok drága gondolat van ebben az igerészben. Az első nagy gondolat az, hogy Isten ugye, aki támogat, ő bátorít. Ő bátorít bennünket. Minden ige, amely küldetik te hozzád, az azért van, hogy bátorítson, érdemes a hit harcát harcolnod. Ne csüggedj el, ne fáradjál meg. Ne legyen keserű a szíved, hogyha azt érzed, hogy kevés az erő. Igen, kevés az erő, tudja az Úr, saját erőből senkinek nem megy. Mózesnek sem ment volna. Az Úr a te erőd. Rá támaszkodhatsz. Érdemes ezen menni, mert ennek az útnak a vége örök élet. És Isten vár ott a mennyország kapujában. És addig is veled van a Szent Lelkével. Támogat, küzd érted. A mi főpapunk szüntelenül közben jár érted. Hatalmas bátorítás ez így futni a hit pályáján, hogy egy csodálatos Isten támogat és bátorít. Aztán itt van a nevelés szó. Nevelés. És itt több mindent mond az ige. Azt mondja először az ige, hogy a nevelés a fiak kiváltsága, és a fenyítésre is ugyanezt mondja itt az ige. Gondold el, hogy a te édesapád az nem ment át a szomszédba a szomszéd gyereket felpofozni, amikor a szomszéd gyerek rossz volt, mert nem ő rá bízatott. Ő téged nevelt. Isten nem a pogányokat akarja nevelni. Ő a saját gyermekeit félti és neveli. A saját gyermekeinek, a fiaknak a kiváltsága, a nevelés és a fenyítés is. És azt mondja itt a Biblia, hogy figyelj, ha nem fenyít téged az atya, akkor nem is vagy a gyermeke, akkor fattyú vagy, nem pedig fiú az atya járban. Úgyhogy örülj a fenyítésnek. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos vagy a mennyei atyának. Fontos neki, hogy a te életed el ne tévejedjen. Ezért a nevelés megfelelő eszközét használja a te életedre. Ha kell, megfenyít. Ha kell, tanít, nevel, leül veled. Mélységbe visz. Sokszor volt már róla szó, hallottátok sokszor tőlem, hogy mélységben megszólítható az ember. Ilyenkor olyan, mint amikor a gyermeket bezárja a szobába az édesapja, vagy bemegy hozzá, üljünk le, fiam, most beszéljünk. Mélységbe visz, mert ott megszólítható vagy végre. Tud veled beszélni, a szívedre szólni, szívedig hatni. Különben nem menne. A mi szívünk nem figyelne rá. Néha Istennek meg kell bennünket állítania. Néha meg kell fenyítenie. Végre figyeljünk a szavára. A neveléskor tanít az útaira, tanít az ösvényeire, énekeltük a 25. Zsoltárban. Taníts a szövetségedre, Uram, imádkozik Dávid egy másik helyen a Zsoltárban. Igen, a szövetségére tanítja az Úr az Isten félőket, ilyen is van még a 25. Zsoltárban is. Isten tanít, nevel és fenyít. Drága kiváltság ez, hogy Isten lehajol hozzánk, és amikor úgy látja, hogy szükségünk van arra, hogy vesző fenyítés érjen, akkor megkapjuk ezt. A mózesi törvény egyébként meghatározta, hogy maximum mennyi botütést kaphat a bíróságon a zsidó férfiú, ugye ez nem haladhatta meg a 40-et, úgyhogy ezért olvassuk nagyon sokszor, hogy amikor kimérték a bírósági fenyítést, akkor egy hián 40-et adtak, tehát 39-et, ennél többet nem mertek adni. Viszont ez azt is jelentette, hogy akkor nagyon pontosan kellett számolni a botütéseket. És a mózesi törvény is mutat arra, hogy Isten is atyai szeretettel és féltéssel számlálja a nekünk szánt, idézőjelben mondom, botütéseket, hogy mennyit ad. Tudja a te harcaidat, tudja a bukásaidat, tudja a gyengeségeidet, és kiméri azt, amennyire szükséged van. Fenyít, hogy a szentségében részesülj. Fenyít, hogy a javadra legyen a békesség gyümölcsét hozza a te életedben. Hogy megőrizzen téged a rossz utaktól, a rossz napoktól, az átoktól és a kárhozattól. És egy nagyon megható részt olvastam Jeremiás könyvéből is. Emlékeztek, az ősatyák sorozatban beszéltem Efraim és Manassé megáldásáról, hogy Manassé volt az első szülött, Józsefnek az első két fia, Manassé, Efraim, és viszi oda a haldokló Jákobhoz, hogy áldja meg, és így keresztbe tett kézzel áldja meg őket Jákob, a jobbjával, nem az első szülöttet, hanem Efraimot áldja meg. Így József ki is akarja javítatni, hogy hát apám, nem jól csináltad, eltévesztetted. Tudom, fiam, tudom, a kisebbikből nagyobb nép lesz. Na és az efraimiak Egy végtelenül büszke törzs voltak. Aki végigolvasta már közületek az Ószövetséget, az sokszor találkozik, hogy Efraim törzse egy nagyon büszke, kevés törzs volt, és sokszor nem a jó úton jártak. És egy kicsit így hallgassátok, hogy Isten az ő népével és a szennyítéssel kapcsolatos tanítását pont Efraim törzsén keresztül mutatja meg a Jeremiás 31-esben. Jól hallom Efraim kesergését. Megvertél, mint egy tanulatlan borjút, és én elszenvedtem a verést. Téríts meg engem, hogy megtérjek, mert te vagy Uram, az én Istenem. Mikor elfordultam tőled, megbántam azt, belátva bűnömet, a mellemet vertem. Szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Hát nem drága fiam-e Efraim, és nem kedves gyermekem-e. Valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele. A bensőmre megérte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Figyeltétek, mit mond az ige? Tényleg mi is elmondhatjuk Efraimmal, hogy Uram, megvertél, mint egy tanulatlan borjút, elszenvedtük a verést. És amikor eléri a fenyítés a célját, akkor van igazi bűnbánat is. Ez is benne van itt. Azt mondja, hogy téríts meg engem, hogy megtérjek. Te vagy Uram, az én Istenem. Mikor elfordultam tőled, megbántam azt, belátva bűnömet, a mellemet vertem, szégyenkeztem, pironkodtam, mert viselnem kellett ifjúságom gyalázatát. Igazi bűnbánatot tud munkálni az Úrtól való fenyítés. És mi van Isten szívében, amikor fenyít? Ez itt a legmegindítóbb. Hát nem drága fiam-e Efraim, nem kedves gyermekem-e, valahányszor megfenyegetem, mégis mindig törődöm vele, a bensőm remeg érte, irgalmaznom kell neki, így szól az Úr. Drága testvér, ha fenyítés ér, jusson eszedbe ez a Jeremiás 31-es igéje. Jusson eszedbe, hogy akkor Isten bensője remeg értem. És azért fenyít, hogy irgalmazhasson. Azért fenyít, hogy ne menjek olyan utakra, amelyek a halálnak az útjai. Ne éljek istentelenül, gonoszul, ne vigyen el a szívem kevéssége, hanem megmaradjak az Úr útján, és ott lehessek majd vele az örökké valóságban. Isten fenyít, mert szeret. Isten nevel, hogy megtanítson a szövetségére, az útjaira. Istennek a terelő kutyái a bajok a mi életünkben. Ahogy a magyar pulikutyák és a terelőkutyák megugatják a nagyon elkóborló bárányba, még olyan finoman bele is harapnak, hogy visszamenjen a nyájhoz. Istennek a fenyítései is ezt szolgálják, tér vissza a gyülekezetbe, tér vissza a nyájhoz, tér vissza a jó pásztorhoz, Jézushoz. Ott a helyed, a hit útján, a hit versenypályáján, azon kell harcolnod, mert Istennek a szíve remegérted, hogy te ott légy az üdvösségbe, és le ne maradj arról, amiért Jézus Krisztusban ő szolgált, érted. Jézus Krisztusnak az egész jövetele, az ő küzdelme, harca, az ő golgotai engesztelő áldozata, Isten féltő szeretetének kifejeződése. Ez egy nagyon fontos mondat, még egyszer elmondom. Jézus jövetele, küzdelme, harca, a golgotai engesztelő áldozata, az Isten mentő, féltő szeretetének a kifejeződése. Félt téged az Isten. És sokszor csak szenvedésekkel tud téged visszaterelni. Megőrizni a rossz úttól. Megőrizni a rossz döntésektől. Megtartani a helyes uton. Máshogy néz a fenyítésre. Lehet, hogy keserves, de az életedet munkája, az üdvösségedet munkája. Ma is egy történettel fejezem be. Egyszer volt egy fiatal nő, aki önkiszolgáló benzinkúton akart tankolni, annyira nem ismerte még, és ugye kiszállt, hát vette le a kis töltőpisztolyt, nem jött belőle a benzin. Aztán eszébe jutott, hogy az automata, itt be kell menni először rendezni bankkártyával, hogy mennyi litert veszek, azt utána jöhetek, és nyitják meg a benzint. Bement a shopba, kifizette bankkártyával, amennyit ugye akart venni, visszament az autójához, indítaná megint a töltőpisztolyt, hát nem jön a benzin, megint nem jön a benzin, hát miért, mi van már, mi ez a rossz kiszolgálás, mérgelődött magába. Visszament a kezelőhöz, aki ott benn volt a benzinkút irodájánál, és itt kezdte volna a nagy fennhangon a felháborodását ugye szavakba önteni, micsoda kiszolgálás, amikor megszólalt a kutas, hogy asszonyom, én zártam el a kutat. Amíg itt volt és fizetett, észrevettem, hogy beült egy látszólag nem önhöz tartozó fiatal ember a hátsó ülésre, az autója hátsó ülésébe. Biztos, hogy valami rosszban sántikált, most hívtam a rendőröket. Magát nem tudtam máshogy megmenteni innen a pultról, elzártam a benzint. Ne tudjon tankolni. Aztán a rendőrök kijöttek, elfogták a hátsó ülésen rejtőző fiatalembert, és kiderült, hogy egy banda tag, aki a beavatáson kellett volna, hogy részt vegyen, és az volt a feladata, hogy bevegyék a bandába, hogy öljön meg tetszőlegesen valakit, és lopja el az autóját. Ez a nő tankol, egyből beült volna az autójába, elhajt, tudjuk, hogyan járt volna. Amikor az életünk folyamán ilyenek érnek, hogy valami nem sikerül, bezárulnak az ajtók, elzárják a benzint, igazságtalanságok érnek, akkor jusson eszedbe ez a történet, hogy ahogy az a benzinkutas is így mentette meg a nőt, hogy elzárta a benzin útját, Isten nagyon gyakran bezár ajtókat és elzár dolgokat előlünk, mert a hátsó ülésen ott van a rejtett belső ellenség, és életedet akarja. Nem vesszük észre néha, hogy mik vannak a szívünkben. És kell harcolnunk, fel kell venni a harcot a szívünkben levő gyűlölettel, irítséggel, féltékenységgel, kevésséggel, gőggel, hadd ne soroljam még. Ott van a hátsó ülésen, és leselkedik ránk. És Isten így tud megmenteni téged, meg engem, hogy elzár dolgokat, hogy megmentsen, hogy megtartson, hogy te az övé legyél, és ott lesz a mennyben. Becsüld meg, amikor a te atyád féltő szeretettel nevel, fenyít, mert bátorítani akar, megtartani akar. Amen. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Köszönjük neked, Urunk Istenünk, az apostolnak az igéit, amit ma olvashattunk a Zsidókhoz írt levélből. Megfog bennünket a te szavad. Megnyitja a szemeinket a te igéd. Mennyiszer csak a külső ellenséget szoktuk látni, csak a vízből kiálló sziklákkal törődünk, és úgy gondoljuk, hogy na azokat kikerültük, minden oké, de ott van a belső ellenség. Hányszor voltunk vakok, Urunk, a szívünkben levő gonoszságra? Hányszor voltunk vakok a tagjainkban levő bűnökre? Hányszor nem törődtünk az igazán veszélyes, rejtett ellenséggel? Ott volt már életünkben, ott ült mögöttünk a hátsó ülésen, és ránk várt. Mi meg méltatlankodtunk, hogy bezártál ajtókat, elzártál forrásokat, fenyítésért, bajok értek, és nem láttunk tisztán, hogy a te atyai féltő szereteted kezének munkája volt ez, hogy megments, megtarts, hogy el ne vesztünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy tanítasz a hit útjára, tanítasz szövetségedre. Kérünk is, hogy taníts a te utaidra, ösvényeidre, a veled való járás titkaira. Vezess bennünket az igazság útján. És köszönjük a kiváltságot, hogy a fiak kiváltsága, a mennyei atyától jövő nevelés, fenyítés, a bátorítás, még a vesszők is, Urunk, hiszen féltő szeretettel nevelsz, hogy a te szentségedben részesüljünk, hogy ott legyünk Isten országában örökre. Urunk, áld meg minket, és áld meg a szívünket engedelmességgel, bűngyűlölettel, áld meg a szívünket hozzád való ragaszkodással, rád figyeléssel, és Urunk, a te lelked, kegyelmed, igéd munkájával tisztíts meg a szívünket minden bennünk lakozó bűntől, könyörülj rajtunk, hogy ne uralkodjék bennünk semmilyen gonoszság. Vezess minket az élet útján, és vigyél el a célig. Légy, Urunk, betegjeink gyógyítója, könyörülj, Urunk, azokon, akik most járnak mélységben, vagy most élik át atyai fenyítésed szeretetből jövő veszőit. Urunk, az, hogy amiért küldöd, az megvalósuljon a te szíved célja velünk és bennünk. Urunk, légy vigasza a gyászoló szívűeknek, hajolj le a szomorkodókhoz, árvákhoz, özvegyekhez, légy a mi segítségünk, menedékünk, vigaszunk örökre. Áldott légy, hogy Jézusban győztél, értünk. Áldott légy a megváltás művéért, áldott légy a kegyelemért, bűnbocsánatért, örök életért. Köszönjük, Urunk. Amen. A csendes percben mindenki a szíve imádságát vigye oda az Úr Jézus elé. Az Úr hallgassa meg az imádságokat. Ti ezért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Fennállva fogadjuk az áldást. Mindezeknek utána Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon te néked békességet az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Legyünk szeretettel, türelemmel, figyelemmel egymásra. Az Úr legyen mindannyiunk őriző pásztora. Testvérek, a záró énekünk a 393-as dicséret, mind a két versét énekeljük. 393-as énekünk is erre biztat, hogy ne csüggedjünk el, úgyhogy figyeljünk oda a szövegére. 393-as ének, a 68-as Zsoltár dalomára éneklendő. Mind a két versét énekeljük a himnusz előtt. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul vad ellened.
áldottál.